A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Rókus Falvi Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos. Témánk pedig tavasz apropóján is lehetne más, mint hogy indul a tavaszi borterasz szezon. Kormánybiztos úr, avasd be bennünket a részletekben, ez egy új program, egy új kezdeményezés, vagy hagyományosan az, hogy kiülünk és borozunk, és egy lifestyle-t tudunk teremteni?
Akkor ilyen értelemben mondhatom azt is, egy régi új program. Ez a Szevasz Terasz nem más, mint most meghirdette hivatalosan is a Magyar Bormarketing Ügynökség, a Magyar Bor házigazdája, hogy 100 borászat részvételével megnyitnak a borteraszok, a 100 borteraszon pedig, ami egyébként a bor.hu-n utána nézhető, pontosítható az ország 22 borvidékén, különböző helyeken.
Tehát akkor nem budapesti jelenség.
Nem. Ez az országos program, azzal is az a szándékunk, hogy ilyen gyönyörű időben, amikor jön a tavasz, és tényleg zsendül, indul a természet, a vegetáció elindul, a pincék is kinyílnak, a borászok, a szőlészek is dolgoznak a pince és a területek körül, ezért fontos, hogy elinduljon, és azzal a kivogat tóval várják a vendégeket, hogy az első 100 vendéget ez a 100 pince vendégül látja egy pohár borra. Nyilván annak a reményével, hogy utána ott maradnak, és sok-sok pohárral fogyasztanak. De ennek az egésznek tényleg az a része, amit az előzőekben elmondtam, a külpiacokat tekintve, hogy mik az elsődleges külpiacaink, hogy mi a belföldre is figyelünk. Az egész évet tulajdonképpen ugye, hogy a szőlő is növekszik, és a szőlőkultúra is alakul, ugye elindul, aztán a meccésekkel, aztán a zöld munkákkal, aztán a szőlő zöld munkái után jönnek a különböző szüreti részek a végén, illetve előtte még sok olyan karbantartó munka, ami alapján végén leszüreteljük meg. Ugyanígy a szőlő környezetében is a dolgaink, indul a tavasz, Szevasz Terasz, ezzel az akcióval indulunk, már volt egy kis tavaszi húsvéti programunk is, jön majd ezután a buborékok nyara, ami a nyarat jelenti, ahol elsősorban bubis italokra hívjuk fel a figyelmet, ami nyáron még jobban esik, ősszel a mi folyik itt, ami általában a különböző szüreti munkákat szokott jelenteni a mi ernyőmárkánk alatt, aztán az újborkostoló, ami a Márton nap, nálunk libabőr, és úgy így megyünk az adventbe bele, és így megyünk egészébe, tehát ez a belföldi naptár, ugye van egy külpiaci, még egy belpiaci része a Magyar Bor hivatalos ügynökségének, az MBU-nek, Magyar Bor Marketing Ügynökségnek, és ez a folyamat most a tavaszi nyitással, amikor a pincsajtó is kinyílik, a Szevasz Terasszal indul.
Ha csak a terasz mellett még a dűlőbe is ki akar ülni?
Nálunk ez egyet jelent. Tehát ezek a pincék javarészt a dűlőkben vannak kint, és nem véletlenül indulnak a borkostolók. Tehát ha valaki a Szevasz Terasz alkalmával, vagy csak úgy egyébként, mert nem csak ez a 100 pince nyit ki, hiszen sok 100 pince van ma az országban, akik ilyenkor automatikusan kinyitják a pincét, csak ezek a pincék garantáltan és borral is várják a vendégeket, de ettől függetlenül egyébként minden hétvégén tartunk egy olyan fiataloknak, kifejezetten fiataloknak szánt daytime partit, ami nem jelent más, mint hogy zenés buli van ilyenkor szombatonként mindig más pincénél, ezt nézzék meg majd a felületeken, mert ott érdemes mindig a következő alkalmat megnézni. Tehát a legtöbb ilyen borkostoló úgy szokott kezdődni, hogy a szőlőbe kimegy a borkostolót tartó boros gazda, vagy borász, vagy szőlész, és megnézik, hogy milyen szőlőből készülnek a borok. Az embereket ma már elsősorban a borkostolók, amik nagyon divatosak lettek, nem úgy érdekli őket, mint egy olyan szakmai program, ahol a borász a földbe döngöli a vendéget, amikor elmondja, hogy milyen almasavbontás történt a borban, vagy mennyi a glicerin tartalma, kutyát nem érdekli ez az információ. Az viszont mindenkit, hogy mi az igazi sztori, mit mond, mi a storytelling, tehát az, hogy miért van ott a borász. Én magam, ami egyébként egy kis borászatot alapítottam én is most már 30 évvel ezelőtt lassan, és ennek semmi más értelme nem volt, csak a pesti embernek a vidék iránt érzett romantikája megtanítatott engem mindenre. A traktorozástól kezdve minden szőlőmunkát magam végeztem a pincémben, amíg a kollégák nem segítettek be. Én most éppen passzív állapotban vagyok, de ezután automatikusan.
Igen, sok azért Budapestről ismerjük, hogy milyen bűvös helyről van szó.
De hogy ezért, és az ember is ugyanígy kell gondolkodni arról, aki szeretne bort inni, hogy őket is az érdekli, hogy kimegy a szőlőbe, és egyszerűen egy barátom mondta, mert most mindenhol feszült az emberek között, a háborútól kezdve minden egyéb dologban olyan feszültséget érezni, főleg a városokban, hogy menj ki a természetbe. Ezt javasolod a gyerekeidet, de gyerekek is suliba vannak, feszültség, érettségi van, a másik kisiskolás, de mindenkinek más problémája, biztos ez a kütyük világa is egy eléggé ilyen virtuális világot teremt körülöttem. ki kell menni a szabadba. A turizmusban ez a fantasztikus.
Erre a logikára kapcsolódnék rá, hogy hogy látod, mennyire trendi Magyarországon a borászkodás. Hosszú idő ideig nem volt, aztán szerintem volt egy nagy hullám, és most nem tudom, hogy
pillanatilag
mi a helyzet, igen, és mennyire trendi a borfogyasztás, mert ugye ez mind összekötődik, és amire utaltál már nagyon sokat a műsor első részében, akár Ausztria, akár Franciaország kapcsán, hogy ez nem alkoholfogyasztásról szól, hanem egy kulturális esemény is.
Így van. Én azt gondolom, hogy akkor kezdjük az első részével a kérdésednek, a borászkodás mennyire trendi. Volt egy időszak, amikor romantikusan mindenki borászkodni kezdett, mert mindenki úgy érezte, hogy ez egy új megnyílt lehetőség, ki tudok menni. Tényleg a vidéki romantika mindenkit vonz, de azért azt tudni kell, hogy ez egy sokkal keményebb, az agráriumban dolgozni egy sokkal keményebb ágazat. Szerintem ilyen szempontból a vidéki élet az mai napig is trendi. De azt kell mondanom, hogy aki erre adja a fejét, kösse fel a gatyáját, mert ehhez oda kell tennie magát az embernek. Tehát csak azt mondom, hogy a vidéki embereknek, akik az agráriumban dolgoznak, a mentalitása az sokkal nagyobb odafigyelést igényel, mint amit mi gondolunk akár a fővárosból, vagy bármilyen városi életből róluk. Csak arra gondoljunk, hogy amikor valami probléma van az almával, vagy a tejjel, vagy nem működik a szilvaágazat, vagy valami, akkor nem vágjuk le a tehenet, kivágjuk az almafát, ez sokkal megfontoltabb döntéseket igényel. Egy szőlőt, ha én elhatározom, hogy szőlőműveléssel fogok élni, ledugok egy oltványt a földbe, az 5 év múlva lett teljes értékűen termő. Tehát nekem tudnom kell, hogy mit fogok csinálni 5 év múlva. És nekem úgy kell gondolkodnom, ha csak megkérdezek bárkit a környezetemben, hogy 5 éve mit csináltál ebben a rohanó világban, a legtöbbjük nem tud válaszolni erre. Egy agráriumban dolgozó ember ezt nem engedheti meg magának. Mert nem az van, hogy akkor nem működik a jufark, akkor elkezdek majd olasz rizinggel foglalkozni, nem működik az írsai, akkor cserszegire váltok, mert most az a divat, át kell gondolni. És ezért fontos, hogy ne csak érzelmi alapon döntsön az ember, amikor borhoz közel megy, és ezért vannak csalódások a borászkodásban, mert a lendület az elején megvan, és amikor nem működik 1-2 éven belül úgy, ahogy szeretné, ezek hosszabb távú berendezkedések. A mi munkánk is, maga a bormarketing is egy hosszabb távú felépített folyamat, vannak közép, rövid, meg hosszú távú megoldások, és a rövid az mindig sokkal sérülékenyebb, mint a közép-hosszú távú programok. De így működik maga a borászkodás is, és azt gondolom, hogy most van egy
megtorpanás. Azt mondtad, a kihozanodás időszakában vagyunk, hogy igen, pontosan idézzelek.
Igen, mert tényleg most látom azt, hogy nagyon sokan az üzleti tervet nézik, és mi elkezdtünk minden kommunikációs felületünkön egy jó pár hónappal úgy megjelentetni anyagokat, hogy most piacot építünk, nem pincét. Tehát gyakorlatilag a pinceépítésen túl kell hol lenni, és ezt az ágazatnak is érezni kell, föl kell építenünk a saját piacunkat. A mai világban minden megváltozik. Csaba, bárhova nézel, de bármilyen irányba, bármilyen ágazatba, azt látod, hogy máshogy működik minden ágazat, mint 5 éve, 8 éve, és egyre gyorsabb modellváltásoknak vagyunk tanúi. A mezőgazdaságban azt gondolom, és ezért a borászatban is nagyon fontos, hogy nem lehet nem tudomásul venni, hogy egyszerűen a mateknak ki kell jönni a végén. Tehát meg kell nagyon jól tervezni egy üzleti modellt, üzleti tervet készíteni. Ma nem olyan egyszerű az agráriumban, de meg lehet és meg is kell tudni csinálni. A fiatalok, hála Isten, erre folygékonyak, nagyon sok segédeszközünk van erre. A digitalizáció, és amit eddig mindig szittunk, amikor a kütyüket mondtuk. De hát ma már az e-pincekönyv, hogy elektronikusan minden digitálisan rögzítve legyen, az már nem előny, hanem a nem léte a hátrány. Tehát ezeket használnunk kell tudni. Magát az embert sosem lehet belőle kiváltani, a végén kóstolni kell a bort, tehát azt össze kell egalizálni kell, azt össze kell állítani, na de amíg addig eljutunk, a hatékonyság, a költséghatékonyság, az energia felhasználás, az mind a természetben ki van találva. Meggyőződésem, hogy bár átrendeződik az ágazat, de aki gyors, aki odafigyel, és aki hagyja fiatalokat érvényre jutni, annak sikere lesz, és ezért fontos, hogy a külvilággal is kapcsolatba kerüljünk újra. Az elmúlt Amerikát említem csak, ahol most elkezdtük az export tevékenységet, marketing munkát, most már egész éves kommunikációnkban van az amerikai piacon, és ott például 12 évig semmilyen kommunikációt nem folytattunk előtte. Tehát, hogy meg kell találnunk, és meg kell a kutatásokkal támasztanunk azokat, meg kell érvelnünk azokat, hogy miért és melyik piacon vagyunk, vagy szeretnénk, milyen termékkel vagyunk, látnunk kell, hogy a vörösbor fogyasztás Európába bezuhant, de mondjuk Ázsiában,
Koreában
ez jól megy. Tehát ezeket látnunk kell,
és segítenünk
a borászok orientációját. Bocsánat.
Csak annyi, hogy a műsor legelején ugye pont azzal kezdtük, hogy a tendencia nem éppen kedvez a borfogyasztás apropóján a jelenlegi helyzetnek. A nagy bázisú országok, olyan mint Franciaország, Olaszország, Spanyolország is ebben a cipőben járnak?
Annyira, hogy hát ugye halljuk a híreket akár Bordeaux kapcsán, hogy 100 hektáronként vágják ki, tehát sok-sok ezer hektár fog megszűnni a bordói területen, meg egyéb olyan helyeken. Magának egyébként...
Az elég fura, hogy ez a Szentehén Franciaországban a bor.
Igen, meg hát azt kell látnunk, hogy azért ez minden szempontból, azért mondtam a számokat az olaszokkal is kapcsolatban, hogy mindenhol azért észnél kell lenni, meg oda kell figyelni, és én azt gondolom, hogy hosszú távon be fog állni a helyére, de mivel át kell állni, át kell erre a gondolkodásra állnunk, át kell arra az új üzleti modellekre állnunk, ezért nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a magyar bornak hol van célpiaca. Tehát beszéltünk az előbb, hogy pont a vörösborpiac bezuhant, elindult egy új stílus.
És szerinted
ez a hűthető vörösborok stílusa, ami elkezdődött, de illatosabb, könnyebb borokra fogékony az a generáció, amelyik most felnőtt, tehát meg kell találnunk, és ezért mondom, hogy sok olyan a naturborok világa, ami egy nagyon nagy, nem mennyiségileg, de minőségben egy nagyon nagy lehetőség, szintén pár százalékot felszív a piacon. De látjuk azt, hogy Ázsiában például pont most mennek nagyot a vörösborok, valószínű azért, mert ők olyanok, hogy az európai nyugati modellt azt szeretik, a francia vörösborok oda mentek, tehát a kék frankossal ott lehetőségünk van eljutni. A furmint az egy egzotikus fajta a világon mindenhol. Hát az úgy csak mi tudunk készíteni. De azt hiszi mindenki, hogy mivel kis ország vagyunk, mert mondtam, hogy területileg mi nagyon összeszűkültünk az elmúlt évtizedekben, ezért sokkal nehezebb a kis mennyiséget jól eladni, hogy árában és helyén kezelve.
És látsz lehetőséget a nagyobbodásra, hiszen említetted egyébként, hogy a 70-es, 80-as években, igen, hogy mekkora több százer hektárnyi szőlő volt, és most hol tartunk.
Igen, hát én megmondom őszintén, hogy egyelőre a küzdelem arról szól, hogy a gépórát húzzuk föl, ne legyen becsapódás, és próbáljuk megtartani a mennyiséget. De természetesen, hát ez az ország megvan, az adottságunk megvan, a lehetőség megvan, és szerintem ez a piac is bővülni fog. Hát mondom, van egy dinamikája ennek az egésznek, hogy hol lefele, hol fölfele megy, csak azért kell ezeket kivédenünk rövid távon is, mert a borát ezt tönkre fog menni, mert pont azért nem lehet ez.
És ha megengedem egy ide kapcsolódó, talán szentimentális, vagy pragmatikus kérdés, és hogy hát valamikor Magyarország azért mégis egy bornáció volt, egy bornemzet volt, aztán jött az átkos, és akkor áttért a többség a sörfogyasztásra, meg az erősebb italokra, a gyorsítókra, úgymond. És most hogy látod, visszabillenhet egyébként ez a bornáció nemzet?
Nincs más esély arra, mint hogy a mennyiség újra a minőség. Ugye régen, amit mondod, hogy a 70-es, 80-as években, akkor voltak akár ilyen kényszertelepítések is, nagyon rossz telepítési politikával nem túl hasznos, nem túl jó szőlőket ültetünk, nagy mennyiségre törekedtünk, és az akkori Szovjetunióba mentek ki ezek a viszonylag gyenge minőségű borok, mert azon a piacon el voltak. Nyilván összedőlt az egész rendszer, és egy rendszerváltás idején a családi pincészetek újra elkezdtek ezeket a szövetkezetek helyett dolgozni. Én azt látom, hogy ha ebben a stílusban megyünk tovább, akkor a kis családi pincészeteknek is, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt népszerű a szövetkezetek létrehozása, ez nagy előnye ma a nyugati kultúrának, hogy ott egymásra találnak településen belül azok a pici birtokok, és Wachau-t említettük, ugye a Domain Wachau több mint 200 borászatnak a közösségét jelenti. De ez nem egy kényszer közösség, amit a szocializmusban ránk erőltettek, hanem ez egy olyan, amit a borászok maguk tettek meg. Ezzel az elmúlt 50-70 évvel nehéz a magyar borászatokat rávenni arra, hogy álljatok szövetkezetbe össze, de muszáj közösségi termelésben, közösségi együttműködésben gondolkodni, és ezt fogja segíteni az a generációváltás, ami jelenleg zajlik, ami jelenleg nem terhelt azzal a történelmi múlttal, amit az apák, nagyapák még megéltek a saját bőrünkön. Tehát egy nagyon, hogy itt az idő is sok mindenre megoldást ad, meg hogy a kényszer is. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy fel fog lendülni a borászkodás, már most látni azoknak a jeleit, hogy egyáltalán meg lehet a piacokat találni, egy tudatos építkezés kell. Tehát a mi munkánk nem csak marketing munka, hiszen a kutatóintézetek azért fontosak számunkra, mert ők látják, hogy mi történik majd 5-10 év múlva a világban. Látják azt, hogy a különböző olyan rezisztens fajták milyen megoldást fognak nyújtani egy adott szőlőfajta helyett kiváltani, de ezt a borászoknak is komolyan kell venni, és el kell kezdeni az alternatív megoldásokon gondolkodni, hogy lehet üzletszerűen, üzemszerűen jól működtetni egy jó üzleti modellel a saját borászatukat. Nagyon izgalmas, és látni a jeleket, látni, hogy a fiatalok változtatni akarnak, mi magunk segítjük, egy utolsó mondat csak, hogy értsed, hogy ezt is megnéztük a lehetőséget, minden ősszel csinálunk egy úgynevezett Hungarian Wine Summitot, ami bor 2026 néven megy, mert ez a három betű, ez mindenkinek kimondhat, ez nem a latinból wine, wine, vinóból eredeztethető, ezért egyedi, ezért szintén ez a három betű könnyű, memorizálható, és már hála Isten sok ilyen bors feliratú sapkát láttam Amerikától kezdve mindenhol, és ide hozzuk a világ 170 számunkra legjobb kereskedőjét, buyerét, vásárlóját, akik utána azokról a célpiacokról Magyarországon study tourokon 10 alkalommal körbejárják az országot. Budapesten megismerkednek a legfontosabb konferencia keretében, masterclassok keretében a legfontosabb magyar identitás fogalmakkal, és mennek a saját piacukra vissza, és közben olyan B2B megállapodások köttetnek, tavaly 1200 ilyen megállapodást, ilyen egyeztetést, üzleti meetinget tartottak magyar borászok külföldi vásárlókkal, és ennek jó pár része sikeres volt. Ezt fogjuk erőltetni minden évben a közeljövőben is, hogy idehozni a világot a célpiacokról, utána meg velük együtt kivinni a borokat
külföldre. És akkor már célpiacokat említed, beszéltünk az Egyesült Államokról, ha jól vettem ki a szavaidból Kínát is, igen, ide sorolod, és vannak még ilyen hagyományos célpiacok, mint például Nagy-Britannia. Továbbra is ott van a térképen nálatok?
Abszolút. Tehát az előbb is említettem, hogy Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország, mindenhol azért vannak ugye...
Ott van egy kis tradíciónk Nagy-Britanniában.
Igen, Nagy-Britanniában tradíciónk is van, meg az, amióta volt a Brexit, amióta ők kiléptek ugye az EU-ból, akkor a vámszabályok miatt megnehezedett a bor exportja azon a piacon, de ott vagyunk ugyanúgy, és éppen most két hét múlva indulunk egy olyan körútra, ahol éttermi tesztekkel kinti influencerek segítségével kampányútra indulunk, volt ilyen ősszel is, tehát ezek a piacok hagyományosan jól működnek, Nagy-Britannia világ egyik központja.
Mit mutattok be?
Itt hát elsősorban a furmintot, utána a kékfrankost, és minden olyan, aki azon a célpiacon meg akar jelenni. Nekünk ugye az egyedi fajtáink, azért mondtam, hogy a furmint az egy egzotikum a világban, akár somlói, akár tokai, de sok más borvidékünkön is van. A kékfrankos pedig nem csak önmagában, hanem a kékfrankos alapú bikavér például, ami nagyon szép, de a villányi fran is nagyon szépen állja a többiekkel, a primitívok mellett állja a sarat, és ugyanolyan vállalható, szép karaktert mutat egy villányi fran. Nagyon sikeresek a villányi gazdáink a külpiacokon is, és persze megnézzük a pezsgők piacán, mit tudunk, abban is érjük el a különböző versenyeken az eredményeket. Az előbb nem tudom...
Azt talán még nehezebb, nem?
Igen, nagyon nehéz, mert nagyon sok jó a világon felelhető pezsgő van, de most, hogy már egyre több eredetvédett termékünk van, ezen a piacon is van, mit keresnünk, és vannak nagyon jó húzó vállalkozásaink.
De kékfrankos, mert ugye ide tudjuk hozni a Törlei sztorit, hogy milyen sztori volt annak idején az a monarchiában. De bocsáss meg, még annyi célpiacokról beszélünk, van még hát a pár percünk, még említsünk meg egy-két olyan helyet, ahol van tereszkedési lehetőség a hagyományos célpiacok, mert ugye szóba került Ázsia, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Lengyelország.
Igen, nyilván egyébként a skandináv országok, ott nagyon monopol helyzet van az exportálás tekintetében, de ott is ez kezd most picit felszakadozni, tehát egyre több olyan lehetőségünk van azon a piacon, és amit lehet, de ez inkább a másodlagos piac. A lengyeleken azért ne rohanjunk olyan gyorsan át, az elmúlt években nagyon akartunk, szerettünk volna indulni, de ott azért mindig a világpolitika is befolyásolja a tényezőt. Magyar termékkel mondjuk ki, bár az elmúlt években nem nagyon tudtunk ott sikereket elérni. Ugyanakkor egy hagyományos piacunkról beszélünk, ahol a főleg egyébként az északi részek, tehát akár a mátrai vagy a tokai részekről nagyon sok olyan borexport indult azon a piacon el, és most ott is van egy nagyon jó ügynökségünk, akikkel nagyon jól együtt tudunk működni. Majdnem minden piacon úgy működünk, hogy nem csak egy ügynökségünk van, hanem vannak nagyköveteink. A régió egyetlen Master of Wine-ja, Wojciech Bonkowski, aki Lengyelországból jött, már annak idei diplomamunkáját is, a Master of Wine diplomáját Tokajból írta. Ő azon a piacon a mi influencerünk, a mi nagykövetünk. A német piacon Konstantin Baum. De mondhattam volna Fongyi Walkert, aki kínai-amerikaiként a kínai piacon tartja a masterclassokat. Boriskolája van a magyar borokról, tehát nagyon komoly szereplők, előretolt helyőrségeink vannak, akiken keresztül felépítjük az állandó jelenlétet. Azt kell érteni, hogy ma nem úgy működik a mi munkánk egy célpiacon, hogy kimegy a kormánybiztos, kivisz egy pár bort, bemutatunk valamit, aztán hazajövünk, hanem erre mi különböző kampányokat építünk, és egész éves megjelenést. Ma például a Furmint február 2026-ban, az már 7 országban volt. Már látom a 27-es számokat, ott még több országban vagyunk jelen, ahol ott vagyunk a világban, ez egy olyan programsorozat lesz, ami egy magyar programsorozatként indult 2020 évvel ezelőtt, és vagy 17 évvel ezelőtt, és ma már egyre többen a világban. Tehát ezeket kell erősíteni a célpiacokon, állandó, nem túl sok piacon, tehát ez az 5 elsődleges, meg ez az 1-2 olyan kiegészítő piac, mindenre figyelünk, ami jön. Tehát nézzük Japánt, de látjuk, hogy Dél-Koreában nagyon nagyot robbant, és mondom, a dél-koreai azért érdekes, mert oda tudtunk olyan vörös fajtákkal megjelenni, ami ott tényleg átütő sikert ért el.
Csak az a szomorú hírem, hogy lassan letelik, egész pontosan már most letelt a műsorodunk, úgyhogy
meg ötletekkel, meg konkrétumokkal tele vagyunk, azt szeretem eredni, dolgozunk.
Hát hallgatóinkat arra kérjük ilyen masszív beszélgetés után, hogy akkor most az ideje felbontani egy palackbort és kocincsalak, vagy találkozzunk a teraszon. A napvendége tehát Rókus Falvi Pál, a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.